másik sajtot, a harmadik vajat hozol. Emez egy kosárral már, ez koszorús báránykát.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa vezeti az ünnepi szentmisét a Szent Péter Bazilikában ma este, amelynek keretében elindítja a 2025-re meghirdetett jubileumi szentévet a Bazilika Szent Kapujának megnyitásával. A rendkívüli szertartás együttes a Szent Péter Bazilika bejárati előcsarnokában kezdődik. A Vatikán előzetes közlése szerint egy énekkel kísért rövid imádság és az evangélium részlete felolvasása után Ferenc pápa a Bazilika Szent Kapujához járul, és a kapu megnyitásával elindítja a szentévet. Az olvasmányok, énekek, fohászok főnyelve a latin, de angolul, franciául és spanyolul is imádkoznak. Az utolsó pillanatban dől el, hogy az influenza miatt gyengélkedő egyházfő gyalogosan közelíti meg a kaput vagy kerekes székkel. A Szent Kapu 2016 az akkor Ferenc pápa elrendelte rendkívüli szentév vége óta zárva van. 8 évvel ezelőtt be is falaszták, a téglafalat az utolsó hetekben mondották le. A kapu kitárásakor Ferenc pápa megáll és csendben imádkozik, majd megszólalnak a bazilika harangjai. A szentévnek a szentestével egybekötött elindításának minden részlete szimbólumokban gazdagnak ígérkezik. A háború 3 éve után Magyarország 2025-ben repülőrajttal fog indulni. A háborús politika helyett a békeévek politikája tér vissza, az országnak pedig ismét nagy gazdasági sikerei lesznek, jelentette ki évértékelő interjújában Orbán Viktor. A kormányfő kifejtette, könnyű évek nincsenek a politikában, de ilyen rosszul még nem álltak a csillagok az égen, az elmúlt 4 év volt a legnehezebb időszak, amióta a rendszerváltás óta részt vesz a politikai életben. Elmondta, ilyen balszerencsés időszakot még nem tapasztalt, mivel a világ nyugati felén több életidegen, veszélyes eszméknek hódoló, országaikat megvédeni képtelen vezető van egy időben hatalmon. A kormányfő Donald Trump visszatérésével kapcsolatban utalt arra, egy egészséges, gondolkodású ország külpolitikájának az a célja, hogy barátokat gyűjtsön, azaz legyen minél több olyan ország a világon, amely érdekelt a magyarok sikerében. Orbán Viktor az amerikai elnök mellett a kínai, a török, az izraeli és az orosz elnököt partnerként, illetve barátként említve hangsúlyozta, ezekből a barátságokból minden magyar embernek kézzelfogható előnye kell, hogy származzon. A mi érdekünk az, hogy Romániának stabil kormánya legyen, a kétoldalú kapcsolatokat folyamatosan fejleszteni tudjuk, az erdélyi magyarságnak pedig egyre jobb legyen a helyzete. Az RMDS bravúros parlamenti választási eredménye kiváló alapot adott ahhoz, hogy a szövetség ismételten részese legyen a bukaresti kormánykoalíciónak, írja a Szijjártó Péter közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, az eddigi tapasztalataink azt mutatták, hogy az RMDS részvételével működő romániai kormányokkal mindig egyszerűbb a közös munka, mindig könnyebben érünk el a mindkét ország és mindkét nemzet számára fontos eredményeket. Ami pedig Táncos Barnát és Cseke Attillát illeti, korábbi miniszteri megbízatásaik során joggal vívtak ki maguknak elismerést, így biztosak vagyunk abban, hogy kiválóan fognak teljesíteni ezúttal is, fűzte hozzá Szijjártó Péter. A téli szünetben minden nap várja utasait a gyermekvasút, közölte a MÁV ZRT. A közlemény szerint január 5-éig minden nap a téli hétvégi menetrend érvényes, és a két végállomásról óránként indulnak a vonatok. A fényvonat Hűvösföldből páros óra 10 perckor, Széchenyi hegyről páratlan óra 3 perckor indul. A hagyományos vonatokon kívül december 28-án, 29-én és január 4-én, 5-én nosztalgia vonat is közlekedik gőzmozdonnyal. A menetrend a Gyermekvasút honlapján elérhető. Sport. Bacsa Péter, a Magyar Birkózók Szövetségének ügyvezető alelnöke szerint a magyaroknak sokat kell dolgozniuk azért, hogy megtartsák eredményességüket a sportágban. Céljuk, hogy alkalmazkodjanak a világ birkózásához, és az európai mezőny elején teljesítsenek. Ha az olimpiát nem nézzük, jó évet zártunk, amiatt viszont sokáig keserűség maradt bennünk, mondta a Magyar Birkózó Szövetség honlapján a Nemzetközi Szövetség elnökségi tagja. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, azonban az ország észak-nyugati felén egyes körzetekben szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé néhány órára a nap is kisüthet. Kelet felül ismét egyre több felé lehet számítani csapadékra, melynek halmazállapota a hegyekben és intenzívebb csapadék esetén havazás lehet. A csúcshőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Késő estére 0 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés. Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, csak úgy, mint vendégemet, Zábrácki Évet, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most nem is tudom, milyen minőségedben vagy itt jelen, hiszen nem néprajzosként, ahogy megszokhattak már a hallgatók, hanem mint magánember, mondhatjuk így, aki most a Himalájában szerzett élményeit osztja meg. Miért gondol valaki arra, hogy elmenjen a Himalájába?
Én világéletemben nagyon-nagyon szerettem túrázni gyerekkorom óta, és úgy gondolom, hogy aki szereti a hegyeket, annak ez egy nagy vágy, nagy álma, hogy oda eljusson egyszer. És most lehetőségem adódott rá, hogy eljussak.
Nyilván egy csoporttal mentél, mert ide magányosan lehetne menni azért?
Helyi túravezetőket mindenképpen kell alkalmazni. Tehát vannak ilyen beléptető kapuk, engedéllyel lehet menni a Szagarmata Nemzeti Parkba, és az engedélyt is a helyi túravezetők intézik, illetve mindenképpen a feltétele a belépésnek, hogy legyen kísérője az embernek. Igaz, hogy egy magyarországi túravezető is velünk volt, illetve mindent ő koordinált, de rajta kívül helyi idegenvezetőink is voltak, illetve voltak olyanok, akik segítettek cipelni a csomagokat.
Nem volt már a kiutás sem egyszerű vagy kalandoktól zökkenőktől mentes. Miért?
Igen, hát október 1-én indultunk Budapestről, tehát a magyarországi csapatnak 3 tagja, és pont azon az éjszakán volt egy olyan támadás, ami Iránból Izrael felé irányult, körülbelül 200 rakétát lőttek ki, tehát minket nem engedtek be az iráni légtérbe, pedig arra ment volna az utunk. Ezért ugye visszafordították a repülőgépet, Törökországban időztünk néhány órát, és egy fél nappal később értünk Dohába, mint ahogy terveink szerint meg kellett volna érkezni. Nekem igazából volt egy nagyon pozitív élményem, mert eljutottam a Dohai Nemzeti Múzeumba. Nagyon nagy élmény volt, hogy megtapasztaljam, hogy hogy élnek Katarban, milyen története van ennek az öbölmenti térségnek, tehát ez is egy nagyon nagy élmény volt számomra. Igaz, hogy így a katmandúi napot lekéstük, mert lett volna egy napunk még a himalájai túra előtt Katmanduban, de egy újabb kultúrát ismertem meg itt Dohában.
Az a helyzet, hogy én még nem jártam Katmanduban, és lehet, hogy már nem is fogok, ezért most más élményeire támaszkodva kérdezlek. ő pedig Hangai György, aki azt mondta, hogy leszállt Katmanduba a repülőről, vagy kiszállt valamilyen járműből, körülnézett, és azt mondta, milyen szürke az ég, és később jött rá, hogy a hegyek oldalát látta, és fölötte voltak a hegycsúcsok.
Nekem a katmandui érkezés az azért volt nagyon érdekes, mert pillanatok alatt lett sötét. Tehát leszálltunk a repülőgépről, a papírokat, a tartózkodási engedélyt, tehát a turista vízumot elintéztük, kiléptünk az épületből, és tök sötét volt. Tehát én Katmanduból ezt tapasztaltam meg elsőként, illetve az az út, amikor eljutottunk a repülőtérről a szállodába, hát az sokkoló volt számomra. Tehát az egész Katmandunak ez a irgalmatlan, nyüzsgő élete, mert akkor sokkolt engem. Tehát rengeteg jármű közlekedik az utakon, ugye az út bal oldalán haladnak, és egy nagyon-nagyon nyüzsgő életet láttunk, illetve hát a város peremén a szegény negyedeket láthattuk, tehát a Doha után, hát azért a turista negyed, ahol a szállodánk volt, ott ez nem igazán tapasztalható, ott üzletekkel van tele minden, és el akarnak adni rengeteg kaszmírszálat, gyapjúból készült termékeket, emléktárgyakat, tehát, hogy a turista negyedben, amit Tamelnek neveznek, ez nem tapasztalható.
Ugye Nepálról beszélünk, egy napot késtetek, emiatt egy napot rövidült a himalájai tartózkodás, a túrára szánt idő, nem?
Nekünk a katmandui napunk veszett el, ennek a három embernek az első napunk, de a Himalájába nem tudtunk feljutni olyan egyszerűen, mint ahogy mi elképzeltük, mikor elindultunk otthonról. Tudniillik, miután Katmanduból egy kisebb repülőtérre elutaztunk, ez a hely Mantali, akkor szembesültünk vele, hogy a himalájai kiindulópontunkra, tehát az ottani repülőtérre nem igazán egyszerű feljutni, mert nem megfelelő az időjárás, köd van, szél van, felhős az ég, akkor egyszerűen nem indulnak a repülőgépek. Tehát két napot várakoztunk, rengeteg időt töltöttünk ezen a kis reptéren. Volt egy olyan napunk, amikor elindultunk, és egyszerűen visszafordították a kis repülőgépet, ismét Katmanduban szálltunk le, mert nem fogadott minket. A Luklai repülőtér az a világ legveszélyesebb repülőtere, tehát voltak olyan évek, amikor rengeteg ember meghalt ott repülőszerencsétlenségben, és ezért van ilyen nagyon megszigorítva az, hogy mikor engedik föl a gépeket, meg mikor nem. Tehát rövid a kifutópályája, meredek hegyoldalak veszik körül, és nem használnak radart sem.
Látom a képeket, ez a világ legveszélyesebb repülőtere, és most már nem is Lukla, hanem Tenzing Hillary, gondolom a Himalája két első meghódítójának emlékére. Tenzing Norgay és Edmund Hillary voltak, akik megmászták először a Himaláját dokumentáltan. Hát én inkább a helyet begyalog mentem volna.
Nem lehet. Nem lehet.
Busszal?
Nincs út.
És akkor innen hova vezet tovább az út?
Luklából indult a himalájai útunk, tehát a trekking túra. És így tulajdonképpen a 14 napos trekking 12 napra rövidült le, mivel két nappal később értünk föl, mint ahogy terveztük. Attól kezdve ragyogó gyönyörű jó időnk volt a Himalájában, tehát ilyen szempontból jó volt az időzítés. Igaz, még ezt elmondanám, nem tudom, hogy fog belekerülni a riportba, hogy én nagyon gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán elmenjek előző hétvégén. Figyeltem a híreket. Még Egerben voltam, és láttuk, hogy árvizek vannak Nepálban, illetve Katmanduban, és elmosta az utakat a víz. Tehát az az út, ami Katmandu és Mantali között járható lett volna, az teljesen elmosta az eső, illetve hidakat is lerombolt. Mind a Mantaliban vezető út, mind onnan vissza Katmanduban nagyon körülményes volt, tehát földutakon haladtunk, de ez a nagy eső, meg ez a ítéletidő, ez teljesen, mintha elvágták volna, attól kezdve, hogy ott voltunk, jó idő volt.
Megint más emlékeit hozom elő. Hangai György írta, hogy nyilván serpát fogadtak, vagy nem is serpát, hanem ilyen teherhordót.
Igen.
Bármilyen nehéz cuccot adtak rá, azt mondta, hogy ez könnyű. Ez volt az egyik, amiben mindegyik hasonló volt. A másik pedig az, hogy mindenki azt mondta, hogy ő orvostanhallgató, és a tandíjára gyűjt.
Hát ilyennel nem találkoztunk, hogy valaki a tandíjára gyűjtött volna. Tehát ez egy túraszervező cég volt, akinek voltak emberei, de nagyon-nagyon elképesztő volt, hogy mennyire erősek ezek a teherhordók, illetve azok a népek, akik ott élnek fönt. Én egy kicsit rosszul éreztem magam, mintha egy rabszolgát fogadnék, aki viszi az én csomagomat, de utána rájöttem, hogy ezek az emberek, akik a turisták mellett dolgoznak, ezek kivételezett helyzetben vannak, és nekik ez egy ilyen könnyű munka ahhoz képest, hogy milyen súlyokat cipeltek ott egyéb teherhordók, akik a teaházaknak a ellátmányait, vagy egyáltalán a boltoknak az áruit vitték föl, illetve olyanokat láttunk, hogy egy-egy épületnek az elemeit a hátukon vitték fel, ajtókat, ablakokat, tetőfedő lemezeket, szigetelőanyagot, tehát alacsony, kistermetű emberekről van szó, és irgalmatlan súlyokat cipelnek.
Elindultatok a trekkingre, ugye?
Igen.
Honnan, hová?
Luklábból indultunk el. A Himalájában, tehát az Everest alaptábor volt a célunk. Kétféle útvonalon lehet megközelíteni. Van egy ilyen fő útvonal, ahol elég sok turista közlekedik, tehát a Himalájához képest tömegesnek mondható. De mi odafelé egy olyan útvonalon mentünk, ami a Gokio völgy irányába eltér a fő útvonaltól, és egy ilyen nagy kört tettünk meg a trekking során. De ez a Gokio völgy, ez csodálatos volt, tehát nagyon kevés ember jár arra, érintetlen, gyönyörű, türkis színű tavak vannak a útvonal mentén, tehát nagyon örülök, hogy arra mentünk.
Azért ez hány méter magas, miről beszélünk? Még akkor is a völgy magasabb.
Igen, igen, igen. Gokióban megszálltunk, tehát ott volt egy szálloda, és a Gokiori, az a hegycsúcs, ahová föl lehet menni, az ilyen 5300 méter körül van. Ők különben 5400 valamennyi métert írtak ki, tehát nekem ez olyan érdekes, hogy nem mindenütt ugyanazt a magasságot tüntetik fel.
És oda föl is mentetek?
Igen.
Igen?
Igen.
Tud már alig kapni levegőt, vagy kapni?
Kapni levegőt. Kevesebb az oxigén a levegőben nyilván. Különböző tüneteket okoz ez. Vannak, akik jobban bírják, vannak, akik kevésbé, de ugye alapfeltétele annak, hogy magas hegyi túrát tegyen valaki, hogy legyen egy aklimatizáció. Tehát nagyon lassan kellett haladnunk, ezért fölfelé menet néhány kilométert tettünk meg naponta, ilyen 9-10 kilométereket, és ugye ügyelni kellett a táplálkozásra, hogy sokat igyunk, illetve volt egy bizonyos gyógyszer is, ami ilyen megelőzésre ajánlott, tehát ezt is szedtük. Voltak olyanok, akik nem tudták elviselni azt, hogy magashegyi körülmények között túrázunk, tehát erős fejfájással jár a magashegyi betegség meg rosszul létekkel. Hát mondjuk nekem inkább a teljesítő képességemet nagyon lerontotta, vagy hogy mondjam, tehát nagyon lassan tudtam menni. De nem voltam beteg.
Tehát akkor elindultatok Luklából, tettetek egy kört, megálltatok közben, megaludtatok közben.
Igen.
Csomagotokat előre vitte, mondhatjuk, hogy a serpa, vagy ő nem serpa?
Igen, ők porternek nevezik. Tehát a serpa az náluk egy népcsoport. Ezen a területen, a Himalájában élő népcsoport, akik a tibeti buddhizmust követik. Tehát nem nevezik serpáknak a teherhordókat.
Ön ezt is erre tettük, tehát előre vitte a csomagot, letette a szálláson.
Igen.
Tehát ezek a szállások nem lehettek valami többcsillagos hotelek.
Ennek az útnak egy pozitívuma, hogy mindig ágyban tudtunk aludni, tehát nem sátorokban. Szerintem ilyen magasságban ez luxusnak számít. Az egyedüli, nagyon nagy hátránya a himalájai szálláshelyeknek, hogy nincsen fűtés. Tehát hideg van, mínuszfokok vannak, meleg hálózsákot kellett vinni, és esténként az étkezésnek a helyén befűtöttek egy kis vaskályhába jaktrágyával, tehát ez egy külön élmény volt, hogy láttam, hogy ott még ez az elsődleges fűtő alapanyag, hagyományos életmódot élnek a himalájai emberek.
És akkor ők főztek rátok?
Ezeket teaházaknak hívják, és itt főznek. Tehát nem a mi túravezetőink vagy a porterek főztek ránk, hanem mivel ez egy aránylag látogatott túraútvonal, úgy van kialakítva, hogy minden alkalommal, ahol megszálltunk, ott kaptunk étkezést is, tehát lehetett megrendelni ételeket. Rengeteg rizst esznek, tésztaféléket, van egy helyi étel, ez a momo, ezek töltött tészta gombócok tulajdonképpen, leveseket lehet kapni, és a gyömbértea az állandó italunk volt, illetve a fokhagymát javasolták, minden nagyon fokhagymásan készítettek. Ezek az érrendszert karban tartják, tehát a trombózis, illetve a magashegyi betegség elleni nagyon hasznos, hogy a gyömbért elhiszik az ember, meg fokhagymát eszik.
Köszönöm szépen dr. Zábrácki Évának, a Dobóista Hamvár Múzeum néprajzkutatójának, hogy itt volt és beszámolt nekünk a Himalájában szerzett élményeiről. Most egy Bársony István novella következik, a felolvasó Tóth Levente.
Túzok fogás. A nagy rónaságon két tanya gubbaszkodik, se messze, se közel egymáshoz, mint a párban vándorló madár, amelyik összetart ugyan, de külön-külön száll le. Van ott több tanya is, elszórtan nagyobb távolságokra, de ez a kettő még arra is alkalmas, hogy átszólugasson az ember innen oda vagy onnan ide. Az egyikben Rimóci szomszéd lakik, a másikban meg Sarkadi szomszéd. Mint hogy a község messze esik, arra a vasút felé a két bús magyar itt telepedett meg állandóan a maga félféltekén. Gazdaságnak ez bizony édes kevés, de csak annál terhesebb lett volna ide kiárogatni messziről, kivált rossz időben, esőben, sárban, amikor a gírhes lovacskák néhol félszárig dagasztanak a marasztaló alföldi szurokban. Az ide-oda mászkálással, ki a földekre, meg haza a földekről, eltelik az idő még nyáron is, amikor pedig hosszú a nap. Hát még ha kurta. Legjobb idekint így tanyát verni, fészket rakni, mint a földön költő madár. Embernek, állatnak jóval több így a nyugta pihenése. Ezt értette meg a két szomszéd is, és annál könnyebb volt így módon a sorsuk, mert mind a ketten érezték, tapasztalták, hogy nincsenek magukban a háznépen kívül sem. Ha csak a pitva rajtóba kiállottak is, láthatták egymást és elbeszélgethettek. Már ahogy a magyar paraszt szokott a nagy pusztákon, ahol kevés szóterem. De ami hang támad, azt a tiszta levegő csodálatos könnyűséggel szállítja, röpíti, el annyira, hogy nem is igen kell túlságosan emelni a beszédet, mégis igen messzire hallik. Mindössze, hogy egy kicsit vontatva kell szűrődnie a szónak, mert így bizonyosabb, hogy jól megértik, s nem kell újra megkérdezni, mit is mondott Kent, szomszéd? Elég cudar téli idő volt, zimankós, olmos esős. A pusztát köd borította, s bizony nem sok öröm telhetett most abban, hogy a síkos, sáros földet, tarlót, ösvényt járja az ember. Rimóci szomszéd mégis a nyakába kanyarította a subáját, s kiindul az ő tanyai viskójából. Mint hogy szenvedélyes pipás ember vala, most is rágta a csutoráját. A kurtaszárú cseréppipa ott füstölt, sercegett és bűzlött közvetlenül az orra alatt, úgy haladt a Sarkadi tanya felé, amelynek az udvarán ebben a disznó időben is fát hasogatott a gazda. Udvart mondtam, minthogy a Sarkadi tanya belsősége be volt kerítve, ellentétben a Rimóci tanyával. Igaz, hogy csak napra forgó kóró volt a kerítést, és aközt is könnyen kibújhatott a majorság, ami volt, de azért kerítésnek festett mindenképpen.
Adj Isten, szomszéd!
Kezdte a szót a vendég.
Fogadj Isten!
Felelt a gazda, és miután beleköpött a bal markába, és nyakon fogta ugyanazzal a tenyerével a fejszenyelét, s rábillentette a szerszámot a vállára, jobbjával kezet nyújtott.
Mi jót hoz Kent?
Kérdezte szokásból, a jónak különösebb reménye nélkül.
Jövök valamivel. Csinálhatnánk tán ketten valamit. Egyebet úgyse csinálhatunk.
Sarkadi szomszéd vállat vont.
Csak nem akar Kent belátogatni Kecskemétre? Igaz, hogy fene olcsó az idén az újbor, és nem is rossz. Dehogy, eszemben sincs, beragadnánk a sárba. Előbb eláznánk kint, mint odabent. Máson jár az eszem. Hát, ha megmondaná. Azért jöttem. Láttam ma reggel a zsidó repcéjén egy nagy falka túzokot. Azokra most olmos eső esik.
Sarkadi bólintott.
Muszáj, hogy essék rájuk. Hát, oszt, szereti-e Kend a túzok pecsenyét, evette már? Nem igen kínálgattak vele el eddigé. Lehet, hogy szeretem, ám bár még nem kóstoltam. No, ha úgy akarja...
Itt sejtelmesen elhallgatott, ami Sarkadit nyugtalanította.
Van Kentnek? Kérdezte. Lehet kettőnknek is,
volt a rejtett értelmű válasz.
Akkor hát csak legyen, bíztatta a szomszéd. Vegye föl Kend a subáját, és menjünk. Hova a csodába, nem mondaná meg előbb? Ha miért ne? Túzok fogni. Megkergült Kend, hiszen az elrepül. Elám, ha repülni tud. De a miénk most nem tud. A miénk, mondja Kend. Az hát, ha akarjuk. Hát én bizisten akarnám. Na, akkor csak fogadjon szót, siessen. Na de mégis, ejnye, nem hallott még ilyet? Na, igaz, sokáig városi ember volt Kend. Bent dolgozott, mielőtt megkapta a jussát, oszt paraszt lett. Hát értse meg, olmos eső esik. Attól a túzok szárnya összeragad, a tolla egymáshoz fagy, nem bír fölszállani. Beterelhetjük az egész falkát Kenthez, minthogy sövénye van. Sarkadi lelkesen toppantott. No, ezt megpróbáljuk. Derék ember Kent, hogy nekem is szólt. Hiszen egymagam mire mennék, két oldalt kell azt kerít. Igaz. Azt mondom, hogy itt a kerített hely is jobb. Az is igaz. Menjünk.
A két szomszéd elindult neki a pusztának, ám bár köd van, mégis látni annyit, hogy tájékozódni tudnak. A zsidó repcéje nincs valami messze, a kanyargó ér segít nekik, hogy annak a medrében haladván kevesebb lássék belőlük. Rimóci most megáll. Na, látja-e már, szomszéd, ahun vannak a, vagy egy tucatan?
A vezérjök nyaka, mint a cövek.
Látom, szomszéd, a többi, mint egy-egy kupac úgy sötétlik egy helyt. Na most?
Úgy gondoltam, hogy én megyek balra, Kend megy jobbra. Jó nagyot kerülünk, és amikor a repcetábla túlsó oldalán leszünk, befelé fordulunk, neki a túzokoknak. Azok majd elindulnak, ha föl ne pröpülhetnek.
Éppen úgy lesz. Aztán mind tereljük.
Ahová nekünk tetszik, ennyi de fene fürgelsze van Kennek.
Elválnak, és Kiki halad a maga útján. Sokáig csetlenek botlanak a nehéz járású szántás rögein, s végre nagy kanyarodóval neki fordulnak a repce sarkának. Akkor is csak a régi rendes csetléssel botlással közelednek. A túzok vezér nézi, figyeli őket egy darabig, de nem nagyon bizalmatlanul. Ilyen subás parasztot eleget lát, nincs attól mit tartani. De hogy mindegyre errébb húzódnak, s mi több, ketten is vannak, mégsem nagyon szereti a túlságos barátkozást. Előre lép egy párt, aztán két-három lendülettel neki íramodik, és szárnyra akar kelni. Hanem hát nem lehet. Igaza volt a tanyás parasztnak. Az olmos eső rárakodott az erős, széles evezőtollakra, s egymáshoz tapasztotta valamennyit, még mozdítani se bírja a szárnya könyökét a hatalmas nagy madár. A többi ugyanígy soron van. Amikor a vezér elindul és gyalogolni kezd, ők is lemondanak a szárnyalásról, és infanteristákká züllenek. Gyalogolnak. Eleinte csak lassan, méltósággal, de amint a két ember jobbról is, balról is egyre közeledik és szorongatja őket, rajtok is jelentkezik valami izgatottság. Megpróbálkoznak még egy párszor a röpüléssel, hát ha nem hiába, de aztán hamarosan megadják magukat. Nem erőlködnek a lehetetlennel, hanem lábalnak, inalnak, döcögősen futnak. De hogyan futnak? A vezérkakas elől, a többi utána. A két tanyás szomszéd pedig valamennyi után. Most tűnik csak ki, hogy kinek mit ér az ina. A túzokok bírják, azok nem csúsznak, nem siklanak, loholnak, mint a struccok. A két ember uzsgyé a nyomukban, léhegnek. A subályok ugyancsak alkalmatlan nekik, melegszenek alatta, hisz tulajdonképpen nincs hideg. Amikor hideg van, nem esik olmos eső. Éppen csak, hogy nem olvad, hanem ha fagy. Az eső is mindjárt megfagy, amint lehull. Biztatják egymást, hely, sarkadi szomszéd, ne hagyja Kend! Egy kicsit előre, még előrébb, nehogy visszaforduljanak, a tanyának tartson Kend! Vigyázzon, vigyázzon! Rimóci szomszéd, az áldóját! Tart a különös versenyfutás, s a túzogok ezt igen könnyen bírják, sokkal könnyebben, mint a két ember a nagy csizmával.
Csak legalább a suba ne volna! Azt le kell dobni, hely, sarkadi szomszéd, vesse le, hányja le Kend is, majd utána jövünk.
És fut a két tanyás, most már suba nélkül. Fújnak, izzadnak, szidják a túzokokat, káromkodnak, hely az apátok lelkét. De valósággal a tanyának tartanak.
No, szomszéd, szorítsa Kent! Csak egyszer bent legyünk. Túl ne ereszze Kent, mert akkor kezdhetjük előről. Jobban inaljon Kent!
Alig 200 lépésnyire vannak a tanyától. A túzokoknak persze eszükben sincs, hogy oda betérjenek. Erre jöttek, mert hisz nem félnek a pusztai viskótól, megszokták már, hogy azok ott gubbaszkodnak télen-nyáron.
Hajrá, sarkadi szomszéd! Ne ereszze Kent, Rimóci! Tyű, már túlfutnak! Nem bírunk velük! Lóra kellett volna ülni! Elibe most! Előzze Kent azt a ványat lábikráját Kennek!
Fújnak, mint a gőzgép, és észre se veszik, hogy mi alatt így kergetőznek, fogócskáznak, a köd oszlani kezd, és kibújik a homályos párázat közül a fényes arcú nap. Attól, hiába, hogy csak télies a mosolya, mégis melegebb lesz valamicskét. A napsugár végig símogat mindent, az ólomszárnyú túzokokat is. Azok, mintha csak tudnák, hogy mire jó nekik a verőfény, újra emelgetik a szárnyukat, és lám, most már lehet. A jégpáncél letöredezik, leszakadozik róluk. Egyszerre csak nagyokat csapkod a szárnyával valamennyi, és elkezd emelkedni fölfelé, mintha megelégelték volna a futást, és most másféle versenyt kínálnának a velük kergetőző tanyásoknak. Azok megállnak, összenéznek. Egy darabig hallgatnak. Hát szólni úgyse, hogy ilyen tudnának, úgy lihegnek. Sarkadi szájtátva bámul, és neheztelő hangon kérdezi.
Látja-e Kent?
Rimóci röstelkedve felel.
Azám, a nyila csapjon beléjük. Ott mennek.
Egyszerre fordulnak meg aztán, minthogy egy gondolatuk van. Menjünk a Subáért.
Elhangzott Bársony István Túzokfogás című írása. A felolvasó Tóth Levente volt. Ezzel az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszteranna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Hóval beborított csillag titkos éjszakán, az erdő mesél, elalszanak a fák. Téli álmuk mélyén egy égi harang szól, megkeresem bűvös hangja, merre vándorol. Havas az erdő, fújja a szél, angyal táncol a fák tetején, könnyű lépte, forog fel az égbe, s hozzánk a béke jön vendégségbe. Havas az erdő, fújja a szél, angyal táncol a fák tetején, könnyű lépte, forog fel az égbe, s hozzánk a béke jön vendégségbe. Sok beszéd, csak néhány szó, s nem kell egy szarvukkal repített műanyag hintó, oh no. Csak egy békés ennyi korgó, réges régi hintaló. Havas az erdő, fújja a szél, angyal táncol a fák tetején, könnyű lépte, forog fel az égbe, s hozzánk a béke jön vendégségben. Havas az erdő, fújja a szél, angyal táncol a fák tetején, könnyű lépte, forog fel az égbe, s hozzánk a béke jön vendégségben. Nem kell nagy ajándék, csak tiszta hó, nem kell sok beszéd, csak néhány szó, s nem kell tűlevelet hullajtó, fenyő a szobánkba. A karácsonyt mindenki a szívem mélyén találja.
a fák tetején, könnyű léptel forog fel az égbe, s hozzánk a béke jön vendégségbe. Havas az erdő, fújja a szél, angyal táncol a fák tetején, könnyű léptel forog fel az égbe, s hozzánk a béke jön vendégségbe.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 14. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Találkozni a másikkal. Utunk során valamikor feldereng előttünk, hogy a meditáció a legeslegfontosabb dolgokra tanít meg minket. Arra, hogyan tudunk szeretni másokat, és hogyan fogadjuk el mások szeretetét. Annak a jézusi tanításnak az élő igazságára is megtanít, hogy meg kell halnunk, és el kell szakadnunk magunktól. E tanításnak ugyanaz már a tartalma, mint annak a felszólításnak, hogy szeressük fele barátunkat. Akkor szeretünk valakit, ha engedjük, hogy legyen. Ha pedig szeretjük, fel kell készülnünk arra, hogy bizonyos helyzetekben fontosabbnak kell tartanunk saját magunknál. Át kell adnunk magunkat neki, s ha készen állunk erre, azaz teljesen a másikra figyelünk, átéljük, hogy elveszítjük önmagunkat. Nem értelmi úton fogjuk fel, hogy így van, hanem életünk megtestesült valóságában értjük meg. Azt hiszem azonban, azt is meg kell értenünk, hogy ezen igazság felismerése az egész emberiség tapasztalati világának részét alkotja, s ha mi is belátjuk, már is kapcsolatba kerülünk a világgal, amelyben élünk. Társadalmunk egyetlen tagjának sem kerülheti el a figyelmét, hogy hatalmas feszültségek közepette élünk, amelyek mára olyan méretűvé fokozódtak, hogy egymással farkas szemet néző és erőszaktól sem visszariadó csoportokra tagolják az embereket. A kereszténységünkkel együtt járó egyik jó tétemény azonban pontosan az, hogy áldottak, azaz boldogok vagyunk, mert békét szerzünk. Azt hiszem, a meditáció útján járva megértjük annak paradoxonát, hogy békeszerzőnek kell lennünk erőszakos világunkban, és nem csak úgy általánosságban, hanem egészen konkrétan. Azt is megértjük, hogy a meditációnak elköteleződve Krisztusnak kötelezzük el magunkat, aki jelen van a világban, és ezért gyakorlati lépésekkel a krisztusi lelkületből fakadó béke és szeretet ügyének is elköteleződünk. A meditáció útja egészen valóságos értelemben a béke útja, amelyet spirituális és pszichológiai kötelékek fűznek feszültséggel, erőszakkal és bizalmatlansággal teljes világunkhoz, ahhoz a világhoz, amelynek visszás vonásaért bennünket is felelősség terhel. Ha elkezdünk meditálni, hamar ráébredünk, hogy nem csak önmagunkért és nem pusztán saját békénk érdekében végezzük a meditációt. Mivel a mantra szegénységét vállalva elkezdünk elszakadni magunktól, ráébredünk, a meditáció számtalan utat módot kínál arra, hogy önzetlenül ápolt kapcsolatainkkal és önzetlenül teljesített feladatainkkal tegyünk valamit a béke megerősítéséért. Megértjük, hogy amilyen mértékben elszakadunk magunktól, olyan mértékben áradhat be a világba Krisztus békéje általunk. A meditáció ugyan sokféle jó téteményben részesít minket, de egyik sem azért van, hogy pusztán a miénk legyen. Mindenki közös jó téteményei lesznek, mert egyre kevésbé létezik olyan ego, amely sajátjának tartaná a meditáció nyomán kialakuló békét, örömöt és szabadságot. Annak ellenére azonban, hogy a lélek gyümölcseit mindenki örökül kapja, a hagyomány mindig hangsúlyozta, hogy önállóan kell rájuk találnunk, mint pedig úgy, hogy teljesen megismerjük magunkat. A hagyomány szerint az önismeret az első lépés ahhoz, hogy Jézus tanítványai legyünk, mert igazi énünkre rátalálva végre szabadon be tudjuk helyezni új látásmódunk energiáját a nyomában járó örömmel és békével együtt az emberiség közös kincstárába, az emberiség közös tapasztalati tárházába. Ha elkezdjük megismerni igazi énünket, akkor önismeretünk, vagyis a lelkünk teljes egészében gazdagítani tudja az emberiséget, s mint minden valamire való családban, mindenünk közös tulajdonná válik, ami a miénk, másoké is lesz egyben. Azért csodálatos és titokzatos folyamat, ha ilyen spirituális családban nőhetünk fel, mert egészen konkrétan és kézzelfoghatóan átéljük, hogy lelki utunk és imádságunk hozzájárul a közösség felépítéséhez és a béke ügyéhez. Ennek felismeréséhez be kell látnunk, hogy emberpróbáló és nehéz utat kell megtennünk. Semmilyen más út nem támaszt ekkora követelményeket, de valójában nem is létezik más út. Tudjuk, hogy el kell szakadnunk magunktól, és csak akkor tudunk elszakadni magunktól, ha megtaláltuk és belaktuk saját magányunkat. Csak akkor érthetjük meg, hogy szerves részei vagyunk az emberiségnek, ha előbb magányunkat értjük meg és éljük át. Pontosan tudnunk kell, hogy mit is jelent magányunk. Egymagunk meditálhatunk ugyan, de soha nem meditálhatunk másoktól elszigetelve. Elszigetelődve nem találhatjuk és nem ismerhetjük meg magunkat. Ha mégis megpróbáljuk, folyamatosan csak egónkra fogunk rábukkanni. Csak akkor válhatunk önmagunká, ha tapasztalatot szerzünk másoktól, ha átéljük, milyen mások felé fordulni és ráébedni mások jelenlétére. Azért félünk másoktól, mert attól tartunk, hogy elveszítjük a valóságnak azt az apró szeletét, amelyet megpróbáltunk megszerezni, ha közel kerülünk mások valóságához. Nem teljesen érthetetlen ez a félelem, de nincs okunk arra, hogy félelmünknek engedve távol tartsuk magunkat másoktól. Az igazság ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. Le kell lepleznünk félelmünket ahhoz, hogy rátaláljunk. Az igazság az, hogy másokkal találkozva óhatatlanul megváltozunk. Ezt az igazságot fejezi ki az a felejthetetlen mondat, hogy senki sem láthatja Istent úgy, hogy életben maradjon. Isten maga a másik, a valóság valósága. Ő a valóságunk. Amilyen mélységben találkozni tudunk valaki mással, olyan mértékben változunk meg. Változni azonban igazi énünké változunk át. A legmélyebb találkozás egyben a legnagyobb változást hozza magával, s ezen akkor megyünk keresztül, amikor meghalunk. Jézus azonban azt tanította, és velünk maradt, hogy emlékezetünkbe idézze, hogy még halálunkban is félelem nélkül közeledhetünk a másikhoz. Jézus tudatának fényében még azt is megérthetjük, hogy egész életünk folyamán egyszerűen egyre mélyebben találkozunk azzal a másikkal, aki Isten. Életünk minden kapcsolata, minden olyan alkalom, amikor figyelmet szentelünk valakinek, azt eredményezi, hogy egyre mélyebb kapcsolatba kerülünk azzal a másikkal, akinek képmására alkotva vagyunk. Ha nem állunk ellen ennek a tapasztalatnak, amelyre akkor tehetünk szert, ha meditálunk és szeretünk, ráébredünk, hogy végső soron csak maga a találkozás űzheti el félelmünket, s minél mélyebb találkozásokban van részünk, annál kevesebb félelem marad a nyomukban. Látszólag talán pont fordítva áll a dolog, annál jobban félünk a másiktól, minél gyakrabban találkozunk vele, de mivel a másik valósága, maga a szeretet, annál teljesebben elűzi belőlünk a félelmet, minél tökéletesebbé válik bennünk a szeretet. egyáltalán nem kell félnünk, mert a másik létezése nem jár együtt szembenállással, feszültséggel vagy ellenségeskedéssel. Ha a másik felé fordulunk, kiderül, hogy nem szemben áll velünk. A másiktól szerzett tapasztalatunk nem megoszt, hanem egyesít. Nem a különbözőség fokozódását, hanem a hasonlóság elmélyülését hozza magával. Megfelelést, nem disszonanciát. Amíg nincs bátorságunk szembenézni és találkozni a másikkal, még nem találtuk meg magunkat. Addig óhatatlanul különbözünk önmagunktól. Idegenek vagyunk önmagunk számára. Ez pedig az önösség állapota. Kívülállók vagyunk tulajdon önmagunkhoz képest. Ebben az állapotban mindenki más szemben áll és ellentétes velünk. Egymagunkban és társaságban egyaránt inkább félelem, mint sem szeretet van bennünk, s inkább elutasítjuk a többieket, mint sem jóindulatúak lennénk velük. Lehangoltak, bizalmatlanok és erőszakosak vagyunk. Ebből a pokolból akkor kezdünk kikerülni, ha van bátorságunk találkozni valódi önmagunkkal, s már nem úgy viszonyulunk igazi énünkhöz, mintha idegen lenne tőlünk. Egyetlen ember sem tudja megtenni ezt saját belső erőforrásaira támaszkodva. Mindörökre megváltatlanok maradnánk, ha nem sietne segítségünkre Isten szeretete. Életünkben Isten megváltó erejű szeretetének jele, hogy sorsunk a meditáció útjára vezérelt minket, ahol átélhetjük azokat a szeretet jegyében álló találkozásokat, amelyekben Istennel való találkozásunk testesül meg.
Lorenz Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 14. részét Dér Gabriella színművésznő olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Ádám és Éva, ősszülők. Ma karácsony vigíliája van. Ezen a napon ünnepli egyházunk az ősszülőket. Senki sem avatta ugyan szenté őket, de hitünk tanítása nyomán hisszük azt, hogy akik elsőként a teremtő és gondviselő Isten kezéből kikerültek, azokat felruházta a megszentelő kegyelemmel, sok-sok ajándékkal, és bízunk abban, hogy a mennyországban vannak a szentek között. Igaz, hogy nem állták ki a próbát. A sátán őket is elcsábította. A mennyben elkezdődött a sátán harca Isten ellen, és ettől a perctől kezdve a földön is folytatódott ez a harc, és folytatódik a világ végéig. Az emberek közül az első becsapottak éppen ők voltak, ősszüleink Ádám és Éva. A könyörülő Isten azonban nyomban a bűn elkövetése után Nem csak büntette a bűnösöket azzal, hogy kiűzte őket az édenkertből, hanem megígérte a megváltót, akit el is küldött, és aki megváltotta őket és minden embert, aki erre a világra születik. Jézus értük is meghalt, őket is megváltotta. Amikor a kereszten kilehelte lelkét, akkor leszállott az úgynevezett pokoltornácára, ahol az ószövetségi igazak lelkei vártak a megváltásra. Ezek között ott találjuk Ádámot és Évát is, akik Jézussal együtt mentek be a megnyitott mennyországba, hiszen milyen sokszor megbánhatták paradicsomi engedetlenségüket, és bűnbánatban maguk is a messiás, a szabadító várásában fejezhették be keserves és elrontott földi életüket. Sajnos a bűn róluk reánk is átszármazott, de ha kísértve volnánk is szemrehányással illetni az őszülőket, hogy eltékozolták a drága mennyei örökséget, és nyomorúságot hagytak minden emberre, nem feledhetjük el a szentatyák komoly figyelmeztetését. A szentatyák ezt mondják, az ő helyükben mi sem viselkedtünk volna másképpen. Illik tehát, hogy fátylat vessünk azok bűnére, akik ősszüleink voltak, s akik közvetlenül a Teremtőisten kezéből kerültek ki, akikben felelősség és gyarlóság, kegyelem, bűn és bűnhődés szálai oly tragikus csomóba futottak össze. Azt sem feledhetjük el, hogy Ádám előképe annak a második Ádámnak, Jézus Krisztusnak, aki nem földi, hanem mennyei ember, több mint ember, Isten és ember, valóságos Isten és valóságos ember. Amit az első Ádám elveszített, azt a második Ádám, Jézus Krisztus hasonlíthatatlanul fölségesebben visszaszerezte nekünk. Éva pedig előképe a második Évának, a bűn nélkül fogantatott boldogságos Szűzmáriának, aki bűnt nem ismert, szeplőtelen szívének szépségével és alázatos engedelmességével jóvá tette az első Éva engedetlenségét. Szent Ágoston szavait olvasom. Ó szerencsés vétek, amely csodálatos megváltót érdemelt! Ádám és Éva botlásának köszönhetjük végső soron a ma született megváltó Jézus Krisztust. Úgy van ez rendjén, hogy ők is ott legyenek országában a szentek között. Ma már a Szentestére készülünk. Hallgassuk a Szentírás szavait. Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr, a ti megváltótok, és holnap reggelre meglátjátok dicsőségét. Prohászka Ottokár püspök úr, a magyar nép nagy apostola írta. Ki hitte volna, hogy így jön? Inkább villámlás és mennydörgés közt képzeltük volna eljövetelét. De miért gondoljuk, hogy az Isten erőszak... Miért nem inkább, hogy alázat és szeretet? Hát ez kevesebb. Hisz az erőszak nem épít, hanem ront, míg ellenben az alkotáshoz csendes és szerető erők kellenek. Így épül a tölgy a júliusi melegben, így a szikla rétegek az óceán mélyében, így a társadalom a család békéjében, így a nagy gondolat, a tudás, a művészet a lélek szentélyében. Szeretem a csendet, abban épülök föl magam is. Majd így folytatja elmélkedését Prohászka püspök úr. Ha meleg lesz a szívünk a karácsonyi szent örömtől, akkor tudunk majd szeretni magunk is, tudunk majd élni, s ki nem fáradunk. Ennek a kitartó és hűséges szeretetnek a jelképe a karácsonyfa. Szeretni jó sorsban és keservben egyaránt. Szeretni, amíg Isten akarja, hogy éljünk, és ezért kitárjuk szívünket, szeretetünket, irgalmunkat, s kiterjesztjük zöldelő fenyőfa ágként lelkünk karjait az ínség és a szenvedés fölé. Aki így szeret, annak lelke karácsonyfa. Prohászka püspök úr, elmélkedő szavait hallottuk. Ma este, ahol vigília misét mondanak, a szent misében így imádkoznak. Istenünk, Te évről évre megörvendeztetsz minket azzal, hogy fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk. Add, hogy mi, akik egyszülöttedet nagy örömmel fogadjuk, mint megváltónkat, nyugodt lélekkel láthassuk meg őt, mint bíránkat, amikor eljön. Az évféli misének szép könyörgése pedig, Istenünk, te az igaz világosság felragyogásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát. Kérünk, hogy akik fiat ündöklő titkát megismertük a földön, az ő örömeit is elnyerjük a mennyben. Krisztus a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugár.